Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Annak idején nagyon sokszor elmondtuk, nagyon sok márkánál, hogyha ilyen PX1274 QVG típus jelzéseket adnak mondjuk monitoroktak, vagy adott esetben az LG még telefonoknak is tudott ilyeneket adni, akkor azért mi azt így megszoktuk jegyezni, hogy lehetne jól elnevezni a dolgokat, és aki ebben a nagymester, gyakorlatilag a Cézár, az utánozhatatlan és mindemellett borzasztó fárasztó cég a világnak, az nem más, mint az Apple, mert aki képes volt az AI, tehát az AI betűből, az Artificial Intelligence betűből is azt a szókombinációt összerakni, hogy Apple Intelligence, amiből még mindig nem tudjuk, hogy mit fog csinálni és milyen lesz, de hogy mégiscsak van náluk is olyan, hogy megrezzeg a léc, hogyha névadásról van szó, és most olyan óriási dologról kell beszámolnunk, a Leonard a Big Bang Theory-ból most tartja a szarkazmus táblát a hátam mögött, hogy az Apple TV Plus mostantól már csak Apple TV lesz, ami azért ad némi gondolkodásra okot.
Gyorsan tisztázzuk, hogy mi a különbség az Apple TV és az Apple TV Plus között, legalábbis mi volt eddig, mert hogy most már név szempontjából megkülönböztetetlen lett a két szolgáltatás. Igazából arra van szó, hogy van az Apple TV, mind szolgáltatás, lehet kölcsönözni filmeket, lehet megnézni ingyenes tartalmakat, már ha vannak még ilyenek, és lehet előfizetni egy streaming szolgáltatásra, amiben benne van mindenféle film, sorozat, egyebek, de ezeken kívül vannak a kölcsönözhető filmek, tehát azokért még külön kell akkor is sokszor fizetni. Ez a modell nem annyira ismeretlen, Amazon Prime Videónak hívják egyébként a nagy konkurenst, pontosan ugyanígy működik. Ehhez képest változtatott most az Apple annyit az egész szolgáltatás rendszerén, hogy a plusz jelet kivette a streaming szolgáltatásból is, úgyhogy most már azt tudja mondani, aki az Apple TV Plus-ra fizetett elő, hogy neki Apple TV előfizetése van, és ezzel tudja jelezni a külvilág számára, hogy ő havonta fizet a streaming szolgáltatásért, de igazából ez semmi másra nem volt jó, mint abszolút összezavarni, mind a sajtót, mind a felhasználókat, mi az, ami a fizetős, mi az, ami a havi fizetős, és mi az, ami az egyszeri fizetőszolgáltatásba tartozik, és ide idézném a streaming szolgáltatásainak átnevezésében nagymesterré vált konkurenst, az HBO-t, az HBO Max-szal, a Max-szal, az újra HBO Max-nak nevezett szolgáltással, ami valamikor még HBO Go-ként indult. Ne csináljátok ezt, cégek, nem kell. Nem kell ennyiszer átnevezni egy szolgáltatást, csak azért, mert valaki úgy gondolta, hogy akkor most ideje megújulni. Elvileg az Apple is majd a felületet is megújítja, és új, csillogó, jobban átlátható kezelőfeletet kapnak majd ezek a szolgáltatások. Ezt nem kell névváltoztatásra jelezni, köszönjük. Szerintünk ez egy ortas nagy putaság, de ha már következetlenségről beszélgetünk, akkor mindenképpen meg kell tennünk a szoftveripar egy állandó nagy következetlen gyártóját, a Microsoftot, akik most egy picit megint oda-vissza táncolgatnak a Windows 10 kapcsán, mert hogy elvileg hamarosan lejár a használhatósága, legalábbis ugye napokban már nem is nagyon lehetne használni Windows 10-et frissítésekkel, tehát nem kapnak a felhasználók biztonsági frissítéseket, kivéve ha az európai gazdasági régióban élnek, és ott is csak feltételekkel, de úgy tűnik, hogy van rá mód, hogy átlag userként, átlag felhasználóként kapjunk még biztonságos Windows 10-et.
Az átlag felhasználó ebben az esetben magánfelhasználót jelent, tehát cégekre, intézményekre ez a megoldás nem vonatkozik. Ők továbbra is még egy ideig kvázi előfizetéses modellben, tehát így havonta duplázódik, vagy egyre drágább lesz az a szolgáltatás, amivel megkaphatják a biztonsági frissítéseket, de köszönhetően az Európai Unió szabályozásnak azt mondta az Európai Parlament, hogy köszönjük szépen Windows, ez így nem jó, tehát olyan nincs, hogy még egy futó és több százmillió gépen futó operációs, amúgy teljesen jó operációs rendszer, nyilván a Windows szerint nem, azért kell nekünk most új gépet vásárolni, ami remélhetőleg bírja a Windows 11-et, de hogy mindenki más szerint a világban azt gondolják, hogy a Windows 10 elég stabil és jól működik ahhoz, hogy még működjön egy ideig, éppen ezért itt Európában a magánembereknek nem lesz kötelező az a fizetési metódus, amit aztán kitalált, és amit most már nagy valószínűséggel lehet, hogy a többi országban is, tehát Európán kívül is majd be fog vezetni a Microsoft, hiszen mindenki más azt fogja mondani, hogy persze az EU-nak lehet nekünk, meg nem. De a lényeg az, hogy vannak feltételek, hogy ebbe a programba bekerüljünk, vagy ezt megoldást használhassuk. Az első az, hogy kell lennie Microsoft fiókunknak, és csak azokon a gépeken és csak azzal a fiókkal belépve, online hitelesítve magunkat fogunk tudni majd hozzájutni a frissítésekhez, illetve nagyon-nagyon fontos az is, hogy ezt kérni kell, tehát egész egyszer jelezni kell, hogy ezt mi szeretnénk, és akkor sem az történik, hogy akkor uram, hogyha az életünk végéig Windows 10-et fogunk tudni használni, hanem egész egyszerűen csak azokat a kötelező biztonsági és egyéb frissítéseket kapjuk meg, amiket a gyártó azért biztosít, hogy a különböző újabbnál újabb online és egyéb veszélyektől megvédjen minket, ami ugye, hogyha mondjuk mi vállalat vagyunk, cég vagyunk, vagy intézmény vagyunk, és nem vonatkozik ez az úgynevezett ESU megoldás vagy szolgáltatás, akkor egész egyszerűen ott nem kapják meg ezeket a biztonsági frissítéseket sem, ha nem fizetik ki azt a megállapított összeget. Úgyhogy igazából van rá megoldás, egészen jövő év október közepéig lehet ezzel élni, tehát igazából egy évvel tolta ki ezt az egészet a Microsoft, tehát nem az van, hogy most évtizedekig mindenki fogja tudni használni, de újabb egy évünk van arra, hogy változtassunk azon, hogy Windows 11-re tudjunk lépni, vagy adott esetben, amiről csináltunk is egy adást nemrégiben, esetleg választunk egy Linux disztribúciót, tehát egy picit fölélegezhetnek a Windows 10, a magán Windows 10 felhasználók, mert nekik azért ez még egy picit ad haladékot, és hogyha már a nagy hírekről beszélünk, hogy azért ez egy fontos hír volt, egy kicsivel nagyobb hír, hogy azért pár Nobel-díjat mostanában kiosztottak, és hát van belőle egy-két érdekes, például a fizikai Nobel-díj.
Az idei fizikai Nobel-díjat John Clark, Michael H. Devoret és John M. Martinis nyerték, akik egy egészen érdekes rendszert alkottak, egy olyan makroszkópikus kvantummechanikai rendszert, amiben meg tudtak figyelni kvantum jelenségeket, és ezzel bizonyították azt, hogy nem csak mikroszkópikus, hanem makroszkópikus környezetben is működnek kvantum effektusok, és ezzel a megállapítással megalapozzák azt, legalábbis a mostani feltételezések szerint, hogy ugrásszerűen növekedjen a kvantum számítógépek fejlesztésének lehetősége, tehát a jövőben ezekre a kutatásokra alapozva várhatóan nagyon-nagyon gyorsan növekszenek majd a számítástechnikai teljesítmények is, amik nyilván mesterséges intelligencia ide, nagy felhőszolgáltatások és kiszolgáló egységek oda nagyon fontos lépésnek számítanak, hiszen jelen pillanatban óriási energiát fektetünk abba, hogy minél több számítási teljesítményt tudjunk közvetíteni adatközpontokból, és ugye pont ez egy hatalmas energiaválság közeli helyzetet teremtett az elmúlt években, hogy nem elég a számítási kapacitás ahhoz, amit mostanában végzünk egyetlen átlag felhasználóként is. Ezt tudja majd megváltoztatni az elektromos áramkör rendszer, vagy lesz legalábbis az arra építkező következő modellek, amit ez a áramkutató most megalkotott.
És hogyha mi plasztikusabban akarunk fogalmazni, hogy mi ez, ez gyakorlatilag, hogyha teljesen hivatalosan hívjuk, egy alagút effektus, egy kvantummechanikai alagút effektus, kérem mindenki maradjon velem még egy picit, de hogy arról van szó, ugye láttunk már ilyen videókat az interneten is, illetve mémek is születtek már, kvantummechanikai mémek is léteznek már, amit szerintem mindenki láttat az oldalra sandító, hát mondanám, hogy plüsfoci, de nem tudom, hogy milyen állat az, amikor arról beszélnek a tudósok, hogy abszolút mikroszkopikus környezetben egy-egy atom, vagy egy-egy valamilyen részecske, inkább így nevezem, és így pontos, képes áthaladni olyan tárgyakon, ami nem tudna mondjuk, hogyha többen lennének, és ezt vizsgálták, hogy létezik-e nagyobb méretben, ugye a mikro az a legkisebb, amit vizsgál a világ jelen pillanatban, és a makro környezetben, tehát több részecskével is be tudták azt bizonyítani, hogy ebben az alagút effektus tesztben bizony-bizony átjutottak olyan dolgokon, át tudtak menni részecskék többes számban is olyan dolgokon, ami nem lehetett volna nekik, tehát azért ez azt mutatja, hogy nyilván nagyon messze vagyunk tőle, de kis túlzással és egy kis képzelőerővel a Marvelben látható lány, aki átmegy ugye az atomok között a falon és mindenhol, az egy távoli jövőben elképzelhető lesz, hiszen eddig volt mikrokörnyezet, most makrokörnyezet, és nyilván a kutatók majd azon dolgoznak, hogy ezt még jobban kibontsák, és még nagyobb helyeken, még több részecskével, még lehetetlenebb dolgokon keresztül is keresztül tudják juttatni a részecskéket, úgyhogy hát azt gondolom, hogy elindult egy ilyen folyamat, ami majd új sci-fi filmeket fog hozni, és remélhetőleg abból pedig egy új valóságot, de ha már beszélünk a Nobel-díjról, akkor említsük meg azt is, hogy nem sikerült az orvosi Nobel-díjnak az egyik kutatóját értesíteni, mert hogy egész egyszerűen abszolút digitális detoxban él, úgyhogy a mai napig nem tudták neki megmondani, hogy jó pár millió koronát nyert, de ez egy mellékszál, de hogy amúgy a Nobel-díjat is.
Az idei orvosi Nobel-díj egyik díjazottjáról van szó, szóval hárman kapták ugyanis meg ezt a díjat, az immunrendszer működésével kapcsolatos felfedezéseik és kutatásaik miatt. Fred Ramsdell valószínűleg mai napig nem tud arról, hogy ő most Nobel-díjas lett, legalábbis mondjuk nagyon-nagyon nagy késéssel tudta mindezt meg, mert az Egyesült Államokban, az Idaho-hegységben éppen túrázik, és teljesen offline, tehát ez azt jelenti, hogy abszolút kikapcsolt minden nemű digitális kommunikációs eszköz, így a Nobel-bizottság őt nem tudta értesíteni, és nyilván ez nem egy akkora hír, viszont érdekesség az, hogy ekkora nagy koponyák is úgy döntenek, hogy digitális detox elvonulásra van szükségük. Nagyon sokat beszéltünk ugye arról, hogy divat irányjá vált az, hogy csökkentjük a digitális életünket, a digitális lábnyomunkat is, meg persze azt is ilyen mindennapi életben, hogy hat ránk a digitális környezet. És jó látni azért azt, hogy ez nem csak egy fiatalok által bohókásnak vett trend, hanem valóban minden korosztályban megjelenik most már az, hogy időnként el kell szakadnunk a képernyőktől, az értesítésektől, a folyamatos rezgésektől, a folyamatos chathangoktól és mindenféle üzenetküldő szolgáltatásoktól, sőt, adott esetben akár még csak attól is, hogy elérhetővé váljunk mobiltelefonon, mert hogy, ha jól belegondolunk, és itt most nagyjából a korombeliekre és az idősebbekre nézzük így a rádión keresztül, ez nem volt általános a mi életünk korai szakaszában, legalábbis fiatal korunkban még azért az, hogy mobiltelefonon mindig elérhetők vagyunk, nem volt egy evidens dolog. Az elmúlt évtizedekben viszont gyakorlatilag már az vált evidensé, hogy minden szinten digitálisan is, tehát mobil internet vagy wifi segítségével chat szolgáltatásokban is elérhetőek vagyunk, aminek azért megvannak a mentális hatásai, de ha már a digitalizációról és a mentális egészségről beszélgetünk, akkor semmiképpen sem mehetünk el amellett a hír mellett, hogy Kaliforniában egy egészen konkrét törvénycsomagot, törvénymódosítást hoztak arra, hogy hogyan kommunikálhatnak a chatbotok velünk, és legfőképpen a gyerekeinkkel, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben megugrott az önkárosítás aránya annak köszönhetően, hogy fiatalok a chatbotokkal való kommunikációban megerősítést kaptak arra, hogy ez nem baj, hogyha ilyesmit tesznek magukkal, illetve nem baj, hogyha ártanak maguknak. Beszéltünk már arról, hogy mindenféle chat szolgáltatás létezik, ami mögött mesterséges intelligencia van, és ezek a mesterséges intelligenciák nem nagyon tudnak nemet mondani nekünk, nem nagyon tudják azt mondani, hogy hülyeséget csinálunk, butaságot, ne csináljunk rosszat. Ne engedjük annak a rossz gondolatnak, amiben felmerült bennünk. Sokszor inkább ennek ellenére megerősít minket abban, hogy mi jól gondolkodunk, mert a legfőbb programozási elv ezeknél a chatbotoknál és mesterséges intelligencia szolgáltatásoknál az volt, hogy az embert minden formában ki kell szolgálni, és nem szabad neki ellent mondani, csak akkor, hogyha bizonyos falakba kell, hogy ütközzön, tehát mondjuk, hogy kárt tegyen mások tulajdonában, vagy másokban. De az önkárosítást sokkal nehezebb kezelni, és pontosan ezért Kalifornia létrehozott egy olyan AI Companion, vagyis társ chatbot szolgáltatásra vonatkozó törvénymódosítás, amelynek kötelező egyrésztről jelezni, hogy nem emberrel beszélhet a másik fél, és ezt folyamatosan tudatosítania benne, tehát ne gondolja azt, hogy mindenféle átéléssel együttesen tud majd ugyanúgy gondolkodni a chat társa, mint ahogy egy átlag ember, illetve hogy nagyon-nagyon-nagyon sokféleképpen kell figyelniük arra, hogyha valaki öngyilkosságra vagy önkárosításra készül, vagy ilyen jellegű gondolatok merülnek fel, és a cégeknek, hogy ilyen szolgáltatást üzemeltetnek, folyamatosan transzparensnek kell lenni, és rendszeresen jelenteni a hatóságok felé, hogy mit tettek azért, hogy ezeket az eseteket elkerüljék, és hogy ilyen télen is javítsák a szolgáltatásaikat.
És az egész egy borzasztó tragédiából indult, ugyanis a tavaly évben Mega Garcia beperelte a Character AI nevű szolgáltatást, ami az egyik legnépszerűbb ilyen AI társ, vagy AI chatbot szolgáltatás, ugyanis a fia öngyilkosságot követett el, azután, miután gyakorlatilag teljesen beleélte magát, és belebújt a Character AI biztosította barátba, mutatom az idézőjelet, mert kibondani is igazából libabőrös vagyok ettől a szótól az AI kapcsán, és hát innen indult ez az egész, ez a tragédia volt az, ami aztán ezt az SB 243 elnevezett törvény most végül is életre hívta, és most már alkalmazzák egyelőre csak Kaliforniában. És már arról beszélgetünk, hogy hogyan és milyen módon kell nekünk szülőként az új technológiákhoz, és ezen belül is mondjuk az AI-hoz hozzáállni, akkor én tökre szoktam örülni, amikor nagyvállalatok azt mondják, hogy mi egy kicsit ennek mellé állunk, és a Telekomnak van egy Szülők közt nevű 8 részes videósorozata, azt hiszem nagyjából a fele ment már ki, ahol például azzal is foglalkoznak, valós emberek, valós szülők mondják el a véleményüket, tehát nem arról van szó, hogy pálcát tör bárki fölött, meg van jó, meg rossz megoldás, hanem valós szülők mesélik azt el, hogy ők hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy a gyerekük, ha használja az AI-t, ha nem engedik, vagy ha éppen használja az AI-t, mert engedik, akkor hogyan viszonyulnak hozzá a szülők, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó kezdeményezés, és ezzel kell foglalkozni, ezzel mi is fogunk sokat foglalkozni még itt az iFotterben, mert ez nekem is legalább heti szintű beszélgetés a gyerekek tippekkel, hogy hogyan és milyen módon kellene és illik kezelni az AI-t, és egyáltalán nem könnyű, mert tényleg az van, hogy elszalad mellettük, elszalad mellettem a világ az AI-jal kapcsolatban, és egy csomó mindent már a gyerekeim sokkal jobban értenek és tudnak, de ha az alapok rendben vannak, ha az alapok tiszták, ha a gyerekeink tudják, hogy ezek nem valós személyek, akikkel beszélgetnek, azért az nagyon-nagyon sokat segít a mentális egészségükben.